Negyedik rész. A gerendavár. 16. fejezet. A doktor folytatja az elbeszélést, hogyan hagyták el a hajót. Körülbelül 1:30 tájban lehetett, a harmadik harangütéskor tengerész nyelven szólva, mikor a két csónak elhagyta a Hispaniolát. A kapitány, a lovag meg én megbeszéltük a teendőnket. Ha csak egy fuvallat szellőnk van, ártalmatlanná tesszük a 6 visszamaradt lázadót, elvágjuk a kötelet, és neki a tengernek. De állandó szélcsend volt, és még jobban zavarba ejtett bennünket, mikor Hunter azt a hírt hozta, hogy Hawkins Jim is beszállt az egyik csónakba, és partra ment a többiekkel. Sohasem jutott az eszünkbe, hogy Hawkins-t nyanuba hozzuk, de aggódtunk a testi épségért. Ha a tekintetbe vettük a legénység ingerült kedély állapotát, alig lehetett sok reményünk abban, hogy még egyszer viszont láthassuk a fiút. Fölszaladtunk a fedélzetre. A szurok szinte főtt a résekben, a körülöttünk terjengő kellemetlen szaktól kóvájgott a gyomrom. Ha valahol mocsárláz és dizantéria után bűzlött a levegő, akkor ez itt volt ezen az undok horgonyzó helyen. A 6 gazfickó morogva gubbasztott egy vitorla árnyékában a hajó előrészén. A parton láthattuk a csónakokat kikötve, egy-egy ember ült mindegyikben közvetlenül ott, ahol a folyócska az öbölbe torkolik. Az egyikük a Lily Bullerot fütyörészte. A várakozás kínos volt, ezért elhatároztuk, hogy Hunter és én a kis ladigban átevezünk a partra és körülnézünk. A csónakok bal oldalt értek partot, míg én meg Hunter egyenesen nekivágtunk abban az irányban, ahol a gerendavár volt a térképen. Mikor a két őrszem a csónakoknál észrevett bennünket, mintha meghökkentek volna. A Lily Bullero hirtelen megszakadt, és láttam, amint a két mákvirág összesúgott, hogy mit évők legyenek. Ha eltávoztak volna hírt vinni Silvernek, ki tudja, mint fordult volna az ügy, de azt hiszem, szigorú parancsot kaptak, hogy el ne mozduljanak, és azért elhatározták, hogy nyugton maradnak ülőhelyükön, és újra belefognak a Lily Bulléróba. A part itt egy kis hajlást mutatott, és én úgy kormányoztam, hogy ez közén kerüljön. Valóban, mielőtt még partot értünk volna, elvesztettük szem elől a csónakokat. Partra ugrottam, és futni kezdtem, amennyire mertem. Egy széles selyemkeszkenőt kalapom alá terítve a meleg ellen, egy pár pisztolyt lövésre készen szorongatva a kezemben. Nem volt 100 yard sem, hogy a palánkhoz értem. Az egész így nézett ki. Egy tiszta vízű forrás fakadt éppen egy bucka tetején. Nos, ezen a buckán, még pedig a forrás körül egy szilárd gerendavár emelkedett, amely szükség esetén akár 40 embert is befogadhatott, és minden oldalán lőrésekkel volt ellátva. Körös körül egy széles tisztást vágtak, és az egészet bekerítették egy 6 láb magas palánkkal, minden ajtó vagy más nyílás nélkül, és ez elég erős volt, sem hogy egykönnyen le lehetett volna dönteni, viszont sokkal nyíltabb, sem hogy az ostromlóknak védelmül szolgálhatott volna. A gerendavárban lévők mindenképpen biztosítva voltak, nyugodtan elhelyezkedhettek védett állásukban, és onnan úgy szedhették le a támadókat, mint a szalonkákat. Csupán jól résen kellett lenniük, és bő élelemmel ellátva, mert ha csak meg nem lepik őket, akár egy egész ezred ellen is tarthatják a házat. Ami különösen megnyerte a tetszésemet, az a forrás volt, mert bár elég tágasan voltunk a Hispaniola kabinjában, elegendő fegyverrel és munícióval, sok ennivalóval és kitűnő borokkal, egy dologról mégis megfeledkeztünk, és ez a víz volt. Éppen ez járt az eszemben, amikor egy jajkiáltás vert vízhangot a szigeten, egy ember hangja, akit meggyilkoltak. Az erőszakos halál nem volt újdonság előttem, hiszen szolgáltam én ő királyi fensége a Cumberlandi herceg alatt, és Fontenaynál magam is megsebesültem, de most a pulzusom elkezdett őrülten kopogni. Hawkins Jimnek vége? Ez volt az első gondolatom. Az ember nem hiába öreg katona, és még inkább nem hiába doktor. A mi mesterségünkben nem szabad semmit immelámmal tenni. Én is rögtön összeszedtem minden eszemet, idővesztegetés nélkül visszarohantam a partra, és a ladikba ugrottam. Szerencsére az evező Hunterben emberére talált. Röpültünk a víz fölött, egy-kettőre a hajó mellett voltunk, és én a hajó fedélzetén termettem. Mindnyájan meg voltak rendülve, hisz az természetes. A lovag ott ült, kréta fehéren, egyre emlegette a jó lélek, hogy micsoda bajba kevert bennünket, és ugyanilyen állapotban találtuk a hajón maradt legények egyikét. Ém egy ember, szólt Smollett kapitány, feléje intve a fejével, aki még nem tanult a mesterségébe. Majd, hogy el nem ájult doktor, amikor meghallotta a kiáltást. Még egy ilyen evező csapás, és a fickó a mi pártunkon lesz. Közöltem a tervemet a kapitánnyal, és aztán közös erővel megállapítottuk a kivitel minden részletét. Az öreg Redurt elfoglalta a folyósót a kabin és a hajó eleje között 4-5 töltött puskával és egy pokróccal, amely védelmül szolgált. Hunter odavezetett a ladikkal a hajó hátsó nyílásához, és Joyce meg én megraktuk puskaporos dobozokkal, muskétákkal, kétszer sültes zsákokkal, hordóba rakott disznóhússal, egy pálinkás átalaggal és a megbecsülhetetlen orvosságos ládikámmal. Az alatt a lovag és a kapitány kimentek a fedélzetre, és az utóbbi odahívta az első matrózt, aki szintén a hajó maradt. Mr. Hans, mondotta, itt vagyunk mi ketten, mindegyikünk egy pár pisztolyal a kezében. Ha a közületek bármelyik, bármilyen jelet mer adni, az a halál fia. Nem csekély volt a megrökönyödés a nyomorultak között. Egy kis tanácskozás következett, és egymás után hanyat homlok lerohantak a lépcsőn a hajó elején, bizonyára azzal a szándékkal, hogy hátulról fognak bekeríteni bennünket. De amikor megpillantották az öreg erdészt a lécekkel szegett folyosón, készen, hogy egy kis vágott tollommal fogadja őket, valamennyien visszasompolyogtak a hajó elejére, és egy emberi fej megint föltűnt a fedélzet nyílásán. Vissza, kutya! Kiáltott rá a kapitány. A fej újra eltűnt, és egyelőre semmit sem hallottunk a hat boldogtalan tengerész felől. Az alatt össze-vissza dobálva mindent, ami csak a kezünk ügyébe akadt, megterheltük a ladikot, amennyire csak mertük. Joyce és én a hátsó nyíláson bújtunk ki, és megint a part felé eveztünk, megfeszítve minden erőnket. Ez a második út megint megdöbbentette a parti őröket. A Lilibulero újra elakadt, és még mielőtt elvesztettük volna őket szem elől a kis parti kiugrásnál, egyik közülük kiszökött a partra és eltűnt. Az járt az eszemben egy percre, hogy megváltoztatom eddigi tervemet és elpusztítom a csónakjaikat, de attól féltem, hogy Silver és a többiek közelben lehetnek, és talán mindent kockára teszünk, ha nem fékezzük a vakmerőségünket. Ugyanazon a helyen értünk partot, mint az előbb, és a felszerelést a gerenda várba cipeltük. Mindhárman nekivágtunk, nehezen megrakodva, és átdobáltuk a holmit a palánkon. Joyce ott maradt őrnek, egy ember az igaz, de fél tucat töltött puskával. Hunter és én visszatértünk a ladikhoz, és megint megrakodtunk. Pihenés nélkül szinte visszafojtott lélegzettel dolgoztunk, még az egész rakomány biztos helyen nem volt. Akkor a két ember elhelyezkedett a gerenda várban, én pedig minden erőmet megfeszítve visszaelveztem a Hispaniola mellé. Még egy ladik rakománnyal megpróbálkozni merészebb dolognak látszott, mint amilyen valóban volt. Azok ugyan számra nézve nagy előnyben voltak, de viszont nálunk voltak a fegyverek. A parton lévő matrózok egyikénél sem volt puska, és mielőtt pisztoly lövésnyi közelségbe juthattak, legalább fél tucattal végeztünk volna. Ennyit bátran remélhettünk. A lovag a hátsó ablaknyílásnál várt rám, most már teljesen magához térve. Megragadta a kötélvéget, és oda erősítette, aztán újra neki láttunk, és megraktuk a csónakot olyan gyorsan, ahogy csak bírtuk. Sonka, puskapor, kétszer sült volt a rakomány, azon kívül Kiki egy-egy muskétát és spádét kapott, a lovag, én, Redurt és a kapitány. A többi fegyvert és puskaport beledobáltuk a harmadfél fonal mélységű vízbe, úgyhogy messze alattunk láthattuk a fényes acélt csillogni a napfényben a tiszta, fővenyes tengerfenéken. Azon közben elérkezett az apá ideje, és a hajó himbálozni kezdett a horgonya körül. A távolból kúrjongatások zaja hallatszott a két csónak irányából, és bár ez megnyugtatott minket Joyce és Hunter sorsa felől, akik ettől messze keletre voltak, mégis intő jelnek vettük, hogy legfőbb ideje az indulásnak. Redurt visszavonult őrhelyéről a folyosón, és beugrott a csónakba, mellyel aztán a hajó orra felé kerültünk, hogy fölvegyük Smollett kapitányt. Hé, emberek! Szólt a kapitány. Ide hallgassatok! De semmi felelet nem érkezett a hajó mélyéből. Hozzád szólok, Gray Abraham. Hallod? Hozzád szólok. Semmi válasz. Gray! ismételte Smollett kapitány. Kicsi hangosabban. Én most elhagyom ezt a hajót, és megparancsolom neked, hogy kövesd a kapitányodat. Tudom, hogy talpig becsületes legény vagy, és merem állítani, hogy a többiek a bandából sem olyan hitványak, mint képzelik. Kezemben tartom az órámat, 30 másodperc meggondolási időt adok. Egy kis szünet következett. Gyere hát, pajtás, folytatta a kapitány. Mit kell ezen ennyit gondolkodni? Minek kockáztassam érted a saját életemet, és jó urakét, akik rám várnak? Hirtelen dulakodás zaja hallatszott, néhány ütés, aztán előrontott Gray Abraham egy kés szúrással az egyik orcáján, és odafutott a kapitányhoz, mint a vizsla a fügyszóra. Parancsoljon, kapitány úr, mondotta. A következő pillanatban ő és a kapitány mellettünk voltak a ladikban, eltaszítottuk magunkat a hajótól, és megindultunk. A hajótól hát megszabadultunk, de még nem voltunk a parton és a gerendavárunkban.